Összhang. A Marosvásárhelyi Rádió életmód műsora. Szerkeszti Nagybodó Tibor. Az Összhang és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte 15 év után eltűnt, na nem, csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják a kedves vásárlókat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.
Ma délutáni meghívottunk nevében is nagy szeretettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál a műsor szerkesztője Nagybodó Tibor. A rendhagyó ünnepi Összhang tartalmából. A húsvét a hit győzelmének ünnepe. A hitetlen ember ma is bizonytalanul és értetetlenül áll a feltámadás ténye előtt, majd rácsodálkozik az emberiség két évezredes gyakorlatára, amikor megtelnek a templomok Európa keleti sarkában, ahol az élet tisztelete ősi tradíció. Húsvétban az élet győzelme olyan közel kerül a hívő ember személyiségéhez, lelkihez, hogy azt csak ünnepi tartással tudja megélni, mert ennél nagyobb csoda és valóság még soha nem volt a világ történelmében, mint amikor az emberiségért meghalt Krisztus harmadnap feltámadt és él. Témánk az élet a hit győzelme. Mai rendhagyó műsorunk vendége Sándor Éva anyanyelvtanár, akit nagy szeretettel és tisztelettel köszöntünk a Marosvásárhelyi Rádió stúdiójában. Kedves Éva, jó napot kívánok, köszönjük, hogy elfogadta a meghívást.
Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, köszöntöm a szerkesztő urat és a rádió munkatársait. Jó napot kívánok! Mindenekelőtt arra a kérdésre szeretnék válaszolni, hogy miért beszélünk húsvéti témákról az Összhang című adásban. Úgy gondolom, a húsvét témája sok mindennel összefügg. Elsősorban a tavaszi várakozással, majd az érkezéssel. Ebben az időszakban a természet dolgai, melyeknek mi is részesei vagyunk, az újjászületés által összhangba kerülnek egymással. Emberként viszont nem elégszünk meg ennyivel. Tovább keresünk, és a természet eseményein túl eljutunk az evangéliumok szenvedés története által önmagunkhoz, hogy saját belső világunkban is összhangra találjunk. A húsvét egy olyan ünnep, amelyik segít eligazodni külső és belső világunkban. Megtanít arra, hogy a szenvedések végesek. Értelmük van, még akkor is, ha nehezen, vagy egyáltalán nem ismerjük fel ezt, amikor éppen benne vagyunk. Tehát a húsvét lehetőséget ad az összhangra.
Kedves tanárnő, húsvét tehát a tavaszi ünnepkör legkiemelkedőbb ünnepe. Milyen volt a húsvét régen, és milyen lett manapság? Ön szerint miről is szól ez az ünnep?
A húsvéti ünnep közeledése valami olyan érzéssel tölti el a legtöbb embert, amiről Pilinszky János így ír. És megérzik a fényt a gyökerek, és szél támad, és fölzeng a világ. Fölzeng a világ, mert a nagypénteki keresztút árnyait magunk mögött hagyva ünnepeljük az igazság és az örök élet győzelmét, amiről azt hittük megpróbáltatásokkal teljes napokban, hogy végleg elveszett. De ne vágjunk az események elejébe. Létezett egy sokkal régebbi esemény is az emberiség történetében a tavaszi ünnepőr keretein belül. Ez egy zsidó vallási ünnep, ami a szabadságról szól. Ennek első napja az Egyiptomból való kivonulásra emlékezteti az ünneplőket, amit Pészáhnak, vagyis a kovásztalan kenyér ünnepének is neveznek. A Pészáh, akár csak a keresztény húsvét, mindig tavasszal, a természet ébredésének idejével együtt köszönt be. A húsvét egybeesik a tavaszi napi egyenlőség idején tartott termékenységi, pogánykori ünnepekkel is, amelyek eleme szintén a feltámadás, újjászületés. Manapság két lehetőség is van húsvétot ünnepelni. A Gergely naptár és legtöbbször egy héttel később az ortodox naptár szerint. Az új szövetség szerint Jézus nagypénteki keresztre feszítése után a harmadik napon vasárnap feltámadt. Kereszt halálával nem szabadította meg a világot a szenvedéstől, de megváltotta minden ember bűnét, feltámadásával pedig győzelmet aratott a halál felett. napjainkban sokak számára a húsvét csak a tavasz beköszöntének ünnepe vallástalan tartalommal. A szabadban töltött szórakozást jelenti a húsvéti nyúl, a húsvéti tojás szimbólumaival. A hagyományosan megélt húsvéti ünnep az, melyben az emberi élet metafizikai távlatot és értelmet nyer, a hit megrendülésével azonban az ünnep csupán munkaszüneti nappá fokozódik le, ezt állapította meg Táncos Vilmos néprajzkutató.
Vajon várakozunk ma húsvétra? Ha igen, akkor hogyan?
Ahogy lezárul a farsangi időszak, húshagyókedd után, hanvazó szerdával, 40 nappal húsvét előtt elkezdődik a bőti időszak. Ezt manapság csak vallásos emberek tartják, többnyire hagyományőrző falvakban. Ha nem is tartunk szigorú bőjtőt, akkor is alkalmazkodunk valamennyire a természet rendjéhez, ami ezt megkívánja az embertől. A téli évszak tavaszira vált, minden reménykeltő, ami önmagában is egy megújulási folyamatot indít el bennünk. Az idő felmelegedésével megemlékezünk a víz, majd egy hónappal később a Föld világnapjáról. Nem kell ahhoz feltétlenül vallásos kereszténynek lenni, hogy kapcsolatba lépjünk a körülöttünk levő világgal. Csupán ki kell menni a természetbe és megfigyelni a barka kibomlását, az első virágok erős zöld levelének feltörését az erdei aval alól. Vagy meglátni az útmenti mocsaras területeken fehéren felvillanó gólyákat. Így már is összhangba kerültünk a természettel. Ha pedig magát az ünnepet várjuk, akkor a 40 nap alatt felkészülhetünk rá, befele fordulva imádkozhatunk, követhetjük a vallásos előírásokat, vagy létrehozhatunk önmagunk számára valamilyen rendszert. Gondolok itt például arra, hogy minden kedden korábban kelek, megfigyelem az ablakból a napfelkeltét, vagy meditálok 20 percig csendben maradva, magamba fordulva, vagy kocogok egy fél órát, ha van rá lehetőségem, vagy kerékpárral megyek dolgozni, esetleg gyalog.
Mi a jelentősége, és miről szól a bőjt?
A bőjt egy előkészületi időszak, mely testi-lelki megtisztulásról szólt régen. Mostanában elég nehéz ennek a kihívásnak megfelelni, de vannak családok és egyének, akiknek sikerül önfegyelmet gyakorolni és betartani nem csupán az előírás miatt a bőjtöt. Nagy jelentősége van itt is a neveltetésnek. Ki hogyan szocializálódott? Nagy családban, ahol voltak nagyszülők, akik a régi rend szerint támasztottak elvárásokat a fiatalok fele? Vagy olyan közegben, ahol szinte semmi jelentősége nem volt az előírásnak, és a fogalmat sem értik igazán? Szabadott-e bőjtben mulatni, vagy előtte használták ki a farsang időszakát a hangoskodásra? Zajos és határidőkkel teli világunkban, amikor nagy nehézségekbe ütközik egy vendéglői foglalás lemondása vagy átszervezése, előfordul, hogy nagy hétre kerül egy-egy mulatság. Ez furcsa azok számára, akik ilyenkor szeretnének inkább elcsendesedni. Lelkileg nagyobb jelentősége kellene legyen a bőjtnek, hiszen keresni kell a csendet ilyenkor, és keresni kell a kapcsolatot önmagunkkal. A nagy takarítás, lomtalanítás is lehet lelki megkönnyebbülés, megszabadulni a régitől, hogy helyet teremtsünk az újnak, akár átvihető az emberi kapcsolatokra is. Megszabadulni olyan kötelékektől, melyek terhünkre vannak, és nem építenek, inkább rombolnak. Testileg viszont felér a bőjt egy méregtelenítéssel vagy fogyókurával, melyekre mostanában elég nagy igény van.
Hogy lehet leginkább a húsvét ünnepére hangolódni?
A húsvétot megelőző virágvasárnapot már csak egy hét választja el a feltámadás ünnepétől. Amilyen felemelő és örömteli ez a vasárnap, mely Jézus jeruzsálemi bevonulására emlékeztet, éppen olyan szomorú és kétségbejtő a nagy hét utolsó előtti három napja. A csalódás napjainak is nevezném ezeket a napokat, ha egyáltalán ünnepelnénk a csalódásainkat. Nagy csütörtök az utolsó vacsora napja, amikor Jézus a Getsemáné kertben búcsút vett tanítványaitól, és felkészült az áldozatra. Szeretete jeléül megmosta tanítványai lábát. Az utolsó vacsora története után a teljes magány megélését követhetjük nyomon, nagy csütörtök este, amikor a mestert elhagyják tanítványai. Dzsida Jenő e napról címet adó verséről, mely egy konkrét élethelyzetből született, így emlékezik meg. Tompa borzalom fogott el, Mély, állati félelem. Körülnéztem, szerettem volna néhány szót váltani. Jó, meghitt emberekkel. De nyírkos éj volt, és hideg sötét volt. Péter aludt, János aludt, Jakab aludt, Máté aludt, és mind aludtak. Kövér csöppek indultak homlokomról, s végig csurogtak gyűrött arcomon. Valami ilyesmit élünk meg mi is nehéz mindennapjainkban. Amikor úgy érezzük, elhagytak, nincs mellettünk senki, aki együtt érezne velünk, és értünk imádkozna. Nagypéntek, maga a Golgotán történt szenvedés és kereszthalál napja, valódi gyásznap. A templomok feketébe öltöznek, a keresztények böjtölnek és templomba mennek. Nagy szombat a teljes csöndé, amikor még mindig nem szólalnak meg a harangok nagy csütörtök óta. A vasárnap előtti éjszaka a virasztási, ami után feltámadási körmenetet tartanak most is a római katolikus templomokban. Régen ilyenkor tartották leginkább Székelyföldön a határkerülést, ami egy arhaikus tavaszkezdő, mágikus szokás révén nyert később vallásos értelmezést. A háromnapos csönd után, amikor leginkább befele fordulva próbálunk ráhangolódni az ezt követő ünnepre, következik a vasárnap. A nagypénteki drámától, amikor a templom kárpitja ketté hasadt. Húsvét vasárnap eljutunk a feltámadás katarzisához. Eltűnnek a szenvedésre és a gyászra utaló kellékek a templomok belső tereiből. Üres a sziklasír, Jézus feltámadt. Visszük tovább egymásnak az örömhírt. Helyreáll az összhang, ég és föld, a transzcendencia és az emberi világ között.
Mit jelent a húsvét ma a családnak és a családban?
Egy kivételes alkalmat, a feltámadás újjászületés örömének átérzését vagy átélését, készülődés, találkozást jelent a szeretteinkkel, nem olyan nagyméretű, mint a karácsony, és nem elsősorban a szeretet nagybetűs ünnepe, mégis ünnepi jellegénél fogva szólhat a szeretetről, a családtagok közötti összhangról, az egymással eltöltött minőségi időről, ami mostanában a legtöbb embernek hiányzik. Szólhat a családi asztal melletti beszélgetésekről, látogatásokról, sőt az ajándékozás során átélt meglepetésekről is, különösen a gyerekek számára.
Tanárnő, mi jelenthet kapaszkodót az ünnep megismeréséhez a mai ember számára, mondjuk ha a családjában nem ünnepelték a húsvétot, vagy olyan közegben szocializálódott, ahol nem találkozhatott az eseményével?
Ismerősöktől, barátoktól, munkatársaktól bárki hallhat az eseményekről, hiszen erről manapság is beszélnek az emberek. Ha máshonnan nem, akár a médiából is meg lehet ismerni húsvéti eseményeket, a legtöbb csatorna kitér ezekre az alkalmakra. A filmek vagy a képzőművészetek, a szellemi kultúra és a művelődés világa is gazdag lehetőséget nyújt a megismeréshez. Jézus életének történetét számos film örökíti meg, az amerikai filmdrámáktól, a művészfilmeken keresztül, különböző megközelítésekben bemutatva a kereszthalál és a feltámadás témáját. Például a 2000-es években készült filmekben, amilyen az Isten fia című amerikai filmdráma is, a négy evangéliumi történet alapján újabb elemek is szerepet kapnak ebben a filmben, így újfajta értelmezéssel közelítik meg a bibliai történetet. Ez a film elsősorban Jézus életének emberi vonásaira helyezi a hangsúlyt, nem isteni, hanem emberi mi voltát emelve ki. De ugyanígy, ha megfigyeljük, a képzőművészet körében is rengeteg feldolgozást találunk a húsvéti események témájáról. A magyar festészet alkotásai közül talán a legismertebb Munkácsy Mihály Krisztus trilógiája. Ha a kedves hallgatóknak módjukban állt megtekinteni, akár reprodukció által is, akkor idézzük fel képzeletben ezeket a képeket. A legdrámaibb darab a három közül az Ecce Homo, melynek vásznán az egyedülálló, emberi mi voltában sebezhető, megalázható Isten fiú áll szemben a tömeggel. A kritikusok szerint a művész előrevetítette ezzel az ábrázolással a 20. századot annak tömegek által előidézett borzalmaival. De a tömeget Csontváry Koszka Tivadar Fohászkodó üdvözítő című alkotásán látjuk viszont, de egészen másfajta üzenettel. Jézus körül riasztó kietlenséget látunk, jobb oldalon lent pedig látjuk azt az embertömeget, mely tőle mint egy méltatlankodva menekül. Attól a Jézustól menekülnek, aki azért jött, hogy bizonyítsa, az önzés a bűnvilágában is lehet szeretet által élni. Csontváry 1903-as festvénye mindmáig érvényesen ábrázolja az utóbbi 100 év tömegeit, akár csak előtte Munkácsi. Természetesen más stílusban, de ugyanazt a témát kifejtve. A fohászkodó üdvözítőt ábrázoló kép másik sarkában a templomba járó emberek együttesét látjuk, akik a kivilágított katedrálishoz igyekeznek. A művész jelzése szerint ők ugyanúgy távolodó félben vannak Jézustól, mert a puszta vallásgyakorlással még nem költözik Jézus a szívekben. Ebben a nagy műben a művész elrejtette Jézus követőit is, akik jelen vannak ugyan, de nem feltűnően a képen. Úgy vannak jelen, ahogy a valós életben. Ők azok, akik a Biblia szerinti hitet követik, ezért nem pusztán csak a valláshoz, hanem azon keresztül magához, az élő Jézushoz jutnak el, aki életét adta és adja ma is az emberért. Az idézet forrása a biblia.hu internetes oldalról származik.
Olvasó emberként milyen művekben találkozunk Jézus életének feldolgozásával az irodalomban?
A világirodalom alkotásai közül kiemelném Lev Tolsztoj Feltámadás című regényét, melynek főhőse életét meghatározó élményben részesül vidéken, éppen húsvétkor. Szeretné ezt az élményt tisztán megőrizni, de bűnt követel embertársa ellen, ami miatt önként vállalja a szenvedés, majd a megtisztulás útját. A mai olvasó, ha kinyitja a könyvet, az első fejezethez meg fog lepődni. Azon, hogy mennyire időszerű az, amit egy évszázaddal ezelőtt leírt az író fejedelem. Íme néhány sor. Melegen sütött a nap, megéledő fűsarjat zöldelt mindenütt, ahol csak ki nem pusztították. Örvendeztek a növények, a madarak, a rovarok és a gyermekek, de az emberek, a nagy felnőtt emberek most is éppen úgy csalták és gyötörték egymást, mint máskor. Az emberek úgy vélték, hogy nem ez a tavaszi reggel fontos és szent, nem Isten világának a szépsége, mely minden élőlény gyönyörűségére adatott. Nem ez a békére, egyetértésre, szeretetre indító szépség, hanem fontos és szent az, amit ők, az emberek, maguk találtak ki, hogy egymáson uralkodjanak. A másik olvasmány Mihály Bulgakov Mester és Margarita című regénye. A két cselekmény párhuzama végigkíséri a művet. A jelenben játszódó mester sorsa hasonlít az ókori jesuai krisztusi sorshoz. Hiányzik ugyan belőle a kínhalál, de részletesen benne van a világban való szenvedés és bűnbocsánat. Az ókori regény nem fejeződik be Jesua halálával, hanem tovább folytatódik, és Pilátus válik főszereplőjévé. A záró fejezetben feloldozást nyer bűne alól, Bulgakov Pilátussal jóindulatú, becsületes ember, de a hatalom képviselője, akinek úgy kell ítélkeznie, ahogy a hatalom előírja. Az író szándéka az volt az evangéliumi történettől való eltéréssel, hogy bemutassa, hogy a bűn ellenére lehet üdvözülés. Pilátus felismeri, hogy a császár nem mindenható, de Jesua talán igen. Mégsem meri felmenteni őt, ezért bűnhődnie kell, s miután megtisztult, követheti Jesuát. Jesua és Pilátus kapcsolata Jézus az evangéliumi történethez hasonlóan megváltóként követi az etikum parancsát. Pilátus, az új szövetségi figura átértelmezése, először a hatalom parancsát követi tudatlanságból, később a bűnhődés szabad akaratból való vállalása elvezeti a megtisztuláshoz, akár csak Tolsztoj regényének hősét. Bulgakov művében, az evangéliumi szálban azt mondja Jézus, hogy a legnagyobb bűnnek a gyávasságot tartja. A gyávasságot olyan értelemben, amikor az ember önmagától fél, önmaga elől menekül, és önmaga dolgaival gyáva szembenézni. A harmadik regény Szabó Magda Pilátus című művének cselekménye teljesen eltér a bibliai történettől, mégis üzenetében megegyező, felismerni, de nem kimondani az igazságot, és nem az szerint járni el, szintén pilátusi magatartás. És nem utolsó sorban szeretnék a teljesség igénye nélkül néhány jelentős szerzőt említeni a magyar irodalom köréből, Szabó Magdán kívül, például Babits Mihály, Ady Endre, Kosztolányi Dezső, Pilinszky János és Dzsida Jenő költészetéből elsősorban. Dzsida Jenő Krisztus című költeménye, szakítva a barokk képzőművészet által festett égi portrékkal, így ábrázolja a mestert. Én sok éjszaka láttalak már, hallgattalak is számtalanszor. Én tudom, hogy te egyszerű voltál, szürke, fáradt és hozzánk hasonló. Álmatlanul csavarogtad a szám kivetettek útját, a nyomor, az éjség síralom völgyeit, s gyötrő aggodalmait horizontján már az eget nyaldosták, pusztuló Jeruzsálemet lángjai, s két parázsló szemedből sisteregve hullottak borzas szakálladra az Isten könnyei.
Tudjuk, hogy a húsvét elválaszthatatlan a kereszténységtől, ám ennek ellenére megérintheti-e ez az ünnep azt az embert is, aki nem a kereszténység vagy a vallás felől közelíti ezt meg?
Bár keresztény hitben nevelkedtem, és azt is gyakorlom, megpróbálom másként megközelíteni és elképzelni, hogy ez az ünnep megérinthet nem hívő embereket is. Mert így volt ez Jézus idejében is, hiszen akkor is sokan voltak, akik más, pogány felfogásban éltek, mégis idővel befogadták az örömüzenetet. A mai ember számára az előbb említett irodalmi és képzőművészeti alkotások is segíthetnek, hatásuk alá keríthetnek bárkit, aki már vagy még nem találkozott a húsvéti üzenettel. A történet, igen, bármilyen felfogású embert megérinthet, mert mélyen emberi. Jézus példáján keresztül megközelíthetem önmagam megváltását, vagy újjászületését. Ha a válságba sodródó ember saját egyéni kálváriája során képes volt bejárni a szenvedés útját, életében katarzis fog bekövetkezni. Ha képesek vagyunk eljutni és megélni ezt a katarzist, vagyis a megtisztulás állapotát, értelmet adunk az addig értelmetlennek látszó szenvedéseknek. Az az ember, aki átélt valami hasonlót, eljutott, anélkül, hogy tudná a jézusi tanításhoz, ami egyben önmaga esendőségének elfogadása is. Így könnyebb lesz kiutat találni a megpróbáltatásokból. Mert a legtöbb ember életében vannak olyan szakaszok, melyeknek lelki folyamata, ha csak töredékesen is, de hasonlíthat a Golgotán történtekhez. A felismerés lehetőséget ad a megbékélésre, ami által összhangba kerülünk önmagunkkal.
Vajon hová tűnt a tavaszi ünnepkör varázsa?
A régi ünnep varázsa még ott volt a hajnali határkerülésekben, az ételszentelésekben, a szentsírállítás és helyenként a szentsírőrzésekben, ahol nagy és igazi közösségi élményeket lehetett megélni. Töredékeiben most is létezik, és aki megélni kívánja, közel jöhet hozzá. Székelyföldön helyenként ma is tartják, megélik, ha nem is mindenütt teljes egészében ezeket a szokásokat. De mi van akkor, ha olyan helyen élünk, ahol nincs erre lehetőség? Úgy gondolom, mindenütt van egy templom, ahová akár hétköznap is be lehet térni, bármilyen betonrengetegben lakjunk, biztos megkondul a közelünkben egy harang, ami arra emlékeztet, hogy a pár pillanatra is érdemes befele fordulni. Betérhetünk pár percre városon is, hétköznap egy nagyobb templomba is megpillanthatjuk a szentsírt. Részt vettünk egy ünnepi hangversenyen, vagy egy passiójáték.
Melyek az ünnep kellékei? A gyöngycsúk, vagy a húsvéti nyúl?
Az ünnep kellékei közül leginkább a piros tojást ismerjük, ami az élet újjászületésének, a termékenységnek a legősibb jelképe, a világegyetem nagyságát is jelképezi, és amellett az élettelemből az élőbe való átmenet rejtélyét is szimbolizálja. A piros színe Jézus kiontott vérére utal, növény szimbolikája nagyon változatos, ezen kívül a húsvéti jelkép a húsvéti bárány, az ártatlanság szimbólumával, és a húsvéti húza, amit otthon ültethetünk cserébe, majd kitehetjük az ablakba, követve növekedését, és húsvétkor az ünnepi asztalra fog kerülni. A húsvéti nyúl ünnephez kötődő figurája a gyermekfolklór része. A gyermekek még hisznek a húsvéti nyúlba, az egészen kicsik, aki tavasszal meglátogatja és titokban ajándékot is hozhat nekik. És nem utolsó sorban a locsoló versek gyakori szereplője is a húsvéti nyúl, és termékenységi szimbólum is.
Tanárnő, mekkora és milyen az anyagiak jelentősége ezen az ünnepen, és mennyire van erre szükség?
A minden ünnepnek a szentsége mellett megvan a profán oldala is, ezért húsvét előtt is, akár csak máskor, más ünnepkor tolongunk az üzletekben, takarítunk, készülődünk a konyhába, vagy ha lehetőségünk van, akkor magunk mögött hagyjuk a háztartás gondjait, és elutazunk egy távoli helyre. Ezen az ünnepen az ajándékozás nem olyan nagy méretű, mint télen a szeretet ünnepén, de így is sok mindent megvásárolunk, amire lehet nincs is szükségünk. Ehelyett pár kellék elég lenne a lakásba, és egy kivételes ünnepi ebéden kívül nem kellene nagyobb jelentőséget tulajdonítani az anyagiaknak.
Vajon mennyire létezik ma az egykori húsvét első és másodnapok hangulata?
Az ünnep első napja után a szakrális rész befejeztével kezdődhet másnap a profán rész, vagyis a locsolkodás, aminek jelképes szerepe van. Faluhelyen még szokás a fenyőágazás, a lányok kapujára élő fenyőágból bokrétát tűznek szombat este a fiúk, amit illik ajándékkal viszonozni. A húsvéti bál szokása is népszerű volt az utóbbi két év előtti időszakokban, ezek ma is léteznek. Már kevés fiatal vehet részt ilyen szokás gyakorlásában, inkább csak szemlélője, ezért meg lehet, hogy nem a szokások jelentik elsősorban a kapaszkodót az ünnephez.
Ön szerint hogyan viszonyulnak ma a gyermekek és a fiatalok a húsvéthoz, mint ünnephez?
Természetesen nem bír olyan nagy jelentőséggel, mint a téli ünnepek, de itt is megfigyelhető a szerepe. A gyerekek elsősorban azt a kivételes időt szeretik, amit együtt tölthetnek a szüleikkel. Készülődnek a locsoló versekkel, a lányok pedig festik, válogatják a szebbnél szebb tojásokat, felkeresik a fiúk a lányokat, ismerős nőrokonokat, keresztszülőket. Lehetőségük van a piros tojás mellett szert tenni egy kis zseppénzre is ilyenkor.
A gyermekeknek mit és hogyan kell, lehet elmondani ennek az ünnepnek a jelentőségéről?
Egy 10 éves vagy még kisebb gyereknek nem könnyű elmagyarázni a feltámadás történetét, mégis vallásórákon hallhat erről. Elsősorban érzelmileg lehet hatni a gyerekekre, ha egy gyerek még nem is érti meg az ünnep lényegét, akkor is átérzi, hogy itt valami rendkívüliről van szó, akár csodáról, ami éppen azért csoda, mert megmagyarázhatatlan. Talán ugyanúgy fogja fel a húsvét lényegét, mint az örök életét, mely szerint ha valakit elvesztett, aki számára kedves volt, nem szűnt meg létezni, hanem az emléke által mindig velünk marad. Kár magyarázni, mert a gyerekek az érzelmeiken keresztül fogják fel ezeket a titkokat. Lehet kisebb korban még nagyobb jelentősége lesz a csokinyuszinak vagy a piros tojásnak, de később tartalommal telhet meg ez a forma is, vagy rosszabb esetben kiüresedhet.
Beszéljünk most arról is, hogy milyen volt a húsvét az ön gyermekkorában, és milyen ma?
Számomra ma is kedves gyermekkori emlék. A Legszebb Történet című képes evangélium, ami röviden és lényegre törően közvetíti Jézus életét és tanítását. Ezt az olvasmányt mindig elővettem az ünnepek közelettével, mely számomra tele volt titok. Ha fel kellene idéznem a gyermekkori húsvétomat, akkor ha beújnám a szemem, érezném a tojásfesték, az ecet és a szalonna összekeveredett illatát. Majd kertet látnék gyümölcsfákkal, méhek zümmögésével, sárga pitypanggal és pejhes csirkékkel. Később folyópartot zöld fűvel és lassan hömpölygő vizet, ezüstösen fénylő hullámokkal, és persze áradó meleg napfényt éreznék az arcomon. Ezért az érzékek ünnepe is számomra a húsvét. A készülődés izgalmára is emlékszem, amikor osztálytársak felkerestek, és előtte a barátnőkkel kíváncsian vártuk és figyeltük, hogy kik, hányan és hová mennek legelőbb. Ezeket az élményeket majd megosztottuk egymás között, és gyerekként megtörtént, hogy a felnőttek esetlenségein is szórakoztunk, vagy bosszankodtunk, ha számunkra éppen nem várt vendég érkezett.
Egyetérte azzal, hogy a húsvét üzenete örök és kimeríthetetlen.
Örök és kimeríthetetlen, mert mindamellett, hogy számos művészeti alkotás forrása lehet a mai napig, elsősorban a hit megerősödését szolgálja. Az említett alkotások hozzásegítenek az evangéliumi üzenet elmélyültebb befogadására, hatnak az érzékeinkre, a látvány, a zene és a belső képalkotás által. Örök és kimeríthetetlen, mert a hívő ember számára a feltámadás, a bűnöktől való megtisztulást és az örök élet reményét ígéri. Hirdeti az igazság győzelmét a gonoszság fölött, az életet a halállal szemben, a világosság hatalmát a sötétség fölött. Ezáltal helyreáll az összhang, égi és földi világ, halandók és halhatatlanok, ember és természet között. Pilinszkit idézve újra, ez így hangzik. És fölzúgnak a hamuszín egek, hajnal felé a Ravensbrücki fák, és megérzik a fényt a gyökerek, és széltámad, és fölzeng a világ, mert megölhették hitvány zsoldosok, és megszűnhetett dobogni szíve. Harmadnapra legyőzte a halált. Et resurrexit tertia die.
Összegezzünk, ön szerint milyen a húsvét varázsa napjainkban, és mi a lényege?
Úgy gondolom, ma is megérinthet ennek az ünnepnek a varázsa, és nem csak külsőségeiben. Valamilyen formában ma is ragaszkodunk a transzcendenshez, a titokhoz, és a csoda részesévé szeretnénk válni. A szent sír közelébe akarunk kerülni jelképesen. El szeretnénk hengeríteni a követ a sír bejáratától. Hisszük, hogy a feltámadás után Jézus minket is meglátogat. Leül közénk, és mi marasztaljuk, mert már esteledik. Keresztutakat járunk be, valóságosan, vagy csak gondolatban. Oda képzeljük magunkat a tanítványok közé. Az is lehet, hogy megtaláljuk bennük a saját alteregunkat. Péterként megtagadjuk a mestert, majd szégyenkezünk miatta. Netán eláruljuk, ha van elég erőnk hozzá, segítünk a kereszthordozásban. Kendőnket nyújtjuk felé, vagy ha más nem tudunk, felajánljuk saját magunk számára fenntartott sírhelyünket. Ha lehetőségünk van rá, és szeretünk ilyen helyekre járni, elmegyünk a valamelyik közelünkben levő kálváriára, lehet éppen Székelyvéckére, ahol a szabad ég alatt, a természet közelében tapasztalhatjuk meg Isten közelségét. Ha keressük, ma is megtaláljuk a húsvétnak, mint tavaszi ünnepkör részének a varázsát, nem csak az újjászülető természetben, hanem a transzcendens titokban, mely által összhangba kerülünk önmagunk belső világával.
Kedves tanárnő, köszönjük, hogy itt volt velünk, köszönjük a válaszokat és a beszélgetést, áldott ünnepet!
Köszönöm szépen, hogy itt lehettem, áldott ünnepet kívánok mindenkinek, viszont hallásra!
Kedves hallgatók, a rendhagyó ünnepi összhang végéhez értünk. Köszönjük az önök megtisztelő figyelmét Sándor Éva anyanyelv tanár nevében is. Maradjanak továbbra is a Marosvásárhelyi Rádió ismert hullámhosszain. Elköszönök az összhang szerkesztőjét, Nagybodó Tibort hallották. További kellemes estét kívánunk, vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.
Az összhang és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere, a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte 15 év után eltűnt? Na nem! Csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják a kedves vásárlókat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.